kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Patrióta kiáltványt fogadott el az Európai Jövőért Bécsben Orbán Viktor magyar miniszterelnök, a Fidesz elnöke, Herbert Kicklel, az osztrák Szabadság pártelnökével, valamint Andrej Babis korábbi cseh kormányfővel, az ANO pártelnökével. Kicklel bejelentette, új pártszövetséget hoznak létre, Patrióták Európáért névvel. Orbán Viktor arról beszélt, új korszak kezdődik, amelyben ez az európai frakció megváltoztatja a politikát. Babis pedig arról szólt, az együttműködés nyitott minden hasonlóan gondolkodó előtt. A Magyar-Európai Unió soros elnökség központi célkitűzése az európai versenyképesség erősítése, közölte a területért felelős miniszter hétvégén a Kossuth Rádióban. Bóka János elmondta, szeretne valódi európai tőkepiaci uniót teremteni, amelyben erősebbek lennének az infrastruktúrális és energetikai összeköttetések, továbbá olyan iparpolitikát kialakítani, amely együttműködésben valósítaná meg a nagy célkitűzéseket, például a zöld átmenetet. A ma elkezdődött magyar uniós elnökség napirendjén az illegális migráció problémája is szerepel, mondta el a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója reggel a TV2-n. Bakondi György hangsúlyozta, a magyar elnökség valóságos problémákat állít a középpontba, és felhívta a figyelmet arra, hogy 2015 óta évi 1 millió illegális bevándorló érkezik az unióba. Az emberek akarata megváltozott ebben a kérdésben. A választások eredménye azt mutatja, hogy eltér a brüsszeli döntéshozóiktól, hangsúlyozta. 66 hatásértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől tegnapig, tájékoztatta az ORFK a táviratirodát. Az elmúlt héten az ország területén, idén az eddigi legtöbbet, 112 hatásértőt tartóztattak fel és kísértek vissza. Embercsempészés miatt két gyanúsított ellen indult büntető eljárás. Az ukrán-magyar határszakaszon 7347-en léptek be Magyarországra tegnap, a román-magyar szakaszon belépők közül pedig 6931-en nyilatkoztak úgy, hogy onnan érkeztek, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 49 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Emmanuel Macron francia államfő széleskörű demokratikus és republikánus összefogásra szólított fel a nemzetgyűlési választások egy hét múlva esedékes második fordulójában a Marine Le Pen által fémjelzett nemzeti tömörülés ellen, amely a felmérések szerint 34%-os támogatottsággal az élen végzett az első fordulóban. Le Pen közölte, Macron táborát majdnem sikerült eltörölni a választások első fordulójában. Felszólítom önöket, hogy csatlakozzanak a Szabadság, Biztonság és Testvériség koalíciójához, sürgette a szavazókat. Mától megszűnt a kötelező akciózás rendszere a boltokban. Indoklásként a Nemzetgazdasági Minisztérium azt írta, a kormány az inflációs folyamatokat, valamint a kapcsolódó intézkedésrendszert vizsgálva megállapította, hogy elérték a céljukat, ugyanakkor a kiskereskedelmi szereplők közötti fokozott versenyt továbbra is fenn kell tartani, mert a családok érdekeit szolgálja ez. A kormány mindezekből következően arról döntött tehát, hogy július 1-től kivezeti a kötelező akciózást, míg a verseny támogatása érdekében folytatja az online árfigyelő működtetését, összegezte a tárca. Idén áprilisban a kivitel volumene 13, a behozatalé 2,5%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Az aktívum 1 milliárd 700 millió eurót tett ki, az egyenleg 1 milliárd 400 millióval javult az egy évvel korábbihoz képest, jelentette második becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. Az egyenleg 17 millió euróval kisebb többletet mutatott az elsőre közöltnél, márciushoz viszonyítva az export kiigazított volumene 1,2, míg az importé 1,8%-kal csökkent. A magyar építőanyaggyártók felkészültek a most induló otthonfelújítási programra, a támogatott építőanyagok hazai forrásból elérhetőek, és a megnövekedett kereslet miatt sem kell az árak emelkedésére számítani, közölt az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. A program első ütemében a korszerűsítéshez elérhető 108 milliárd forintos keretösszeg gyorsan kimerülhet, ezért a gyártók a program következő lépéseinek mielőbbi kialakítását is szolgálmazzák. A British Airways Londonból Hongkongba tartó járata a késő esti órákban egy utas rosszulléte miatt megszakította útját Budapesten, közölte a Budapest Airport. Az állóhelyen az utasok kiszállítása megszokott módon azonnal elkezdődött. Kis repülőgép zuhant egy francia autópályára tegnap, a fedélzeten lévő két utas és a pilóta életét vesztette. A német rendőrség lelőtt egy iráni férfit, aki egy Nürnberg közelében lévő vasútállomáson tegnap késsel támadt három járőröző rendőrre. A feltételezett indítékról nem közöltek semmit. Végül az időjárásról. Sokat süt a nap, de az erőteljes gomolyfelhő képződésből akár hevesebb viharok is kialakulhatnak. A csúcsomérséklet 29-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Jó reggelt kívánok! Ébredni kéne már! Érj hozzám! Nem várok holnapig, nem várok fél hatig. Vártam már eleget. Ne vacakolj annyit, az életem, ne vacakolj annyit, mindegyik kell nekem. Rázd meg, rázd meg, rázd meg, rázd meg, rázd. Ha piros az alma, rázd meg jól a fát. Rázd meg, rázd meg, rázd meg, rázd meg, rázd. Ha piros az alma, rázd meg jól a fát. Voltam a kerted, hogy nőjön a sok virág. Oh, 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 oh. Szeressük egymást, olyan rövid az élet, és nagyon hosszú a folytatás. Oh, 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 oh. Jó éjszakát! Ne vacakolj annyit, elmúlik az életem. Ne vacakolj annyit, mindegyik kell nekem. Rázd meg, rázd meg, rázd meg, rázd meg, rázd. Ha piros az alma, rázd meg jól a fát. Rázd, 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 rázd. Ha piros az alma, rázd meg jól a fát.
Napi egészségünk.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai egészségügyi műsorunk vendége dr. Fejér Bence, az Egri Markot Ferenc Kórház radiológus főorvosa, aki egyebek mellett a CT, az MR, a röntgen, valamint az ultrahang vizsgálatok célzott alkalmazásáról, működési elvükről, és arról is beszél, mely betegségek esetén lehetnek hatékony diagnosztikai eszközök. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Szeretettel köszöntöm mai vendégemet, akivel az orvoslásban használatos képalkotó vizsgálatokról fogunk beszélgetni. Üdvözlöm, doktor úr!
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, remélem, hogy érdekes téma, amit hoztam. Először beszélnék a saját hivatásomra, az orvosláson belül a radiológiáról, ami hát az elmúlt években, sőt az elmúlt több mint 100 évben óriási fejlődésen esett át, és talán a nevezéktan tükrözi ezt, hogy még az idősebbek visszagondolnak a röntgen orvosra, így kezdődött a röntgen orvos, mert még döntően röntgen technológiával dolgoztak. Ez már bő 100 éves. Wilhelm Conrad Röntgen felfedezte a röntgen sugárzást, és rájött, hogy ezzel képeket lecsen, beleláthatunk az emberbe, és az embernek ebből az árnyékából megtalálhatjuk esetleg a betegségét, variációkat, és az orvoslást óriási szempontból előmozdította. Ez röntgen sugárzással működött. Hát a röntgen sugárzás egyszerre áldás, viszont hogyha sokat adunk belőle, akkor sajnos káros is, úgyhogy senkinek sem ajánlom, mint hobbit, hogy ilyen vizsgálatokra járjon. Ezért fontos, hogy mindig orvos indikálja a radiológiai vizsgálatokat, mert van előnye is, és persze hátrány is, és jobb, hogyha ezt egy kollega kézben tartja, figyelve arra, hogy ne legyen túlzásba víva a diagnosztika, mikor néha úgy érezzük, hogy ez a páciens lelki világát, vagy akár a kezelő orvosét is javítja, mert úgy érzi, hogy megfelelő kontroll alatt van a páciens. Úgyhogy idősebbek emlékeznek, hogy röntgen orvos, persze nem csak röntgen diagnosztikából áll, mert itt az ultrahang technológia, az MR, a mágneses rezonancia képalkotás is, úgyhogy a nevezéktan változott, hogy radiológiai képalkotás, és a végén most már inkább képalkotó diagnosztika néven futnak, akár az intézmények is, tehát az egyetemi klinikák is most már átnevezték magukat képalkotó diagnosztikai centrummá, klinikummá, klinikává, attól függően, hogy ők milyen intézményen belül. Persze itt az Egri Markot Ferenc Kórházban is egy radiológiai osztálynak hívnak minket, tehát hogy még a klasszikus, de igen, inkább már képalkotó diagnosztikával foglalkozunk, és ne felejtsük el azon radiológus kollégákat, akiket még ezen belül terápiával is foglalkoznak, mert hogy érfestések során ugyanazokkal a kis katéterekkel, ezek egy nagyon vékony kis csövek és drótok be tudnak menni egy érem belülre, és ott mindenféle terápiás dolgot tudnak művelni, de akár ehhez még egy ér sem kell, hanem egy vékony tűvel az ereken kívül, az érhálózaton kívül is eljuthatnak a szervezetbe bizonyos pontokba, és ott az alapbetegséget gyógyíthatják. Tehát már a radiológia irányvonalon belül a terápia is egy igazi hajó, ami elől húzza és halad előre. Hát a technológiai visszatekintés, hogy már bő 100 éves a röntgen technológia, de a röntgen technológia alapján például a CT vizsgálat, ez a komputer tomográfia, és ugyanúgy sugárral jár, tehát sugárterheléssel, ilyenkor ez a röntgen cső, amit eddig csak egy felvételre erejéig csináltunk a páciensről, ezt úgy kell elképzelni, mintha egy elemlámpa elé beállna egy adott ember, és nem csak az árnyékát látunk, hanem a szívárnyékát, tüdejébe az erekárnyékát, ezt tovább fejlesztve, ha ez az elemlámpa, de ami jelenleg röntgent használ, körbefordul az emberi test körül, akkor közel háromdimenziós információkat is nyerhetünk, persze ezt mi döntően kétdimenziós, ugyanúgy ilyen szelet képeken nézünk, akkor meg tudjuk nézni, mondok egy szemléletes, de nem túl szép példát, megnézzük a disznó sajtot, azt ugye felszeleteljük, és minden szeletében látjuk, hogy ott a fejhús, ott van egy kis köröm, ott van egy kis ez, meg az ki, hogy szereti és ki mit tesz bele. Így kell elképzelni az emberi testet is, hogy virtuálisan felszeleteljük, és ezekben a szeletekben én azt tanultam, hogy melyik szeletben hol kell lenni ennek a fejhúsnak, de akár ugye az ott futó érnek, szervnek, és ezeken a szerveken belül pedig megtaláljuk azt, ami nem odavaró, és ez lesz maga a betegség. És ez az a diagnosztika, amit mi művelünk.
Érdekes lehet az a része, hogy hogyan működik ez a technika, ez a technológia. Tehát mi történik, mit csinál a gép, ugye árnyékot kapnak, árnyék vetül.
A röntgen technológiánál így van, egy árnyékot kapunk, hogyha ez az elemlámpa, ami most jelenleg a röntgen cső, akkor úgy ebből a nagyon-nagyon-nagyon sok árnyék képből tudja összerakni egy kis voxelekbe, tehát egy kis icipici, most már jelenleg szubmilliméteres, tehát egy milliméternél kisebb kis kockákból meg tudnánk nézni, hogy mik vannak ezek az adott kockákban, és ilyen képeket kapunk. És ezekből a kis kockákból például akár egy koponyát ki tudunk rajzolni, és ez olyan jó felvontású, hogy én meg tudom háromdimenziós képen ezt csinálni, akár a monitoron körbeforgatni, és így még könnyebb például egy repedést, egy törést észrevenni egy szerencsétlen páciensen, aki például úgy járt, hogy betörte a fejét. De bele is nézhetünk, és ugyanígy az agyállományt is ilyen kicsi kis kockákba össze tudjuk rakni, amik olyan picik, hogy tényleg nagyon szép képet látunk. Én azt szoktam mondani, hogy azért modern képalkotó technikákkal közel olyan azt észreveszünk a szervezetben, amit szabad szemmel is kényelmesen észrevennénk. Tegyük az, hogy néha nehéz eldönteni, hogy az most jó, hogy ott van, vagy már valamilyen betegségre kell gondolni, és akkor ilyenkor jön az az orvosi tudás, amire vissza kell gondolni, és itt érdekel minket a páciensnek a története, panaszai, hogy vajon, amit mi a képeken látunk. És akkor, de haladjunk tovább, mert beszéltünk az ultrahangról is. Az ultrahangba bejön a kedves beteg, és ott viszont találkozik a radiológussal, tehát az a képalkotó technika, aminél én bemutatkozok és köszönni tudok a páciensnek. Mi ennek nagyon örülünk, mert azért döntően monitor mögött szoktunk ülni néha, hogyha szabad ilyen kis anekdotát, hogy van, hogy mi kicsit később öltözünk át, mint a legtöbb kollega, és így futunk össze, hogyha jön például a sebész kollega megbeszélni, hogy mit találtunk a betegnek, kérdezi, hogy miért nem öltöztünk át. Mondtam, hogy néha csak híradósan a monitornak csak a felsőt kell kicserélni, és az alsó lezárt maradt. De az ultrahangról visszatérve tényleg mi vizsgáljuk ott időben a beteget ultrahang technikával, amikor mi egy tévének megfelelő monitorom, maga a szerkezet hozzá kötve, és a páciens azt látja, hogy egy kis kábelen át a kezünkbe tartunk egy kis vizsgáló fejet, és ezzel pedig például a visszaverődő hanghullámok technikájával, kis delfin vagy denevérnek is lehet ezt nézni, amúgy transzducernek hívjuk hivatalosan, a vizsgáló fejeken bele tudunk nézni magába a páciensbe, és hogy visszaverődik a hang, ebből tudunk piezoelektromos kristályok segítségével képet csinálni, és itt viszont tényleg mozgás közben, ahogy áramlik a vér, azt is láthatjuk, mérhetjük, tehát tényleg in vivo, tehát megfelelő időben mozgó szerveket és mindent a diagnosztika oltárán meg tudunk vizsgálni.
Az ultrahang alapvetően tudjuk, hogy nem csak a kisbabáknak a megtekintésére szolgál, így nagyon sokféle panasz kiszűrhető ezáltal.
Így van. Nagyon sokszor viccelődnek vele a páciensek, hogy terhesek-e, és ezt legtöbben férfiak szokták mondani. Itt legalább tudjuk mondani, hogy biztosan nem. És így van, tehát nem csak a terhesség folyamán, hanem a betegeknek megnézhető minden, közel minden szerve, ami nem levegővel telt például, mert a beleknek csak a külső fala nézhető meg, de a levegőn már az ultrahang nem tud úgy áthatolni, hogy mi azt lássuk. De mind a felszínes, mind pedig a mélyebb szervek megtekinthetőek, vagy még a másik akadály, hogyha valami csont mögött van. Egy agyba, például csecsemőknél bele tudunk nézni a kutacson át, de ahogy növekszik a gyermek, ez a kutac záródik, és már nem tudjuk megfelelően áttekinteni az agyat. És persze mélyebbre is egyre nehezebben látunk. Sajnos az elhízott páciensek mindig hátrányban vannak, mert egy nagy pocakba mélyen már nem biztos, hogy olyan jól látunk, hogy mi azt az adott betegséget megtaláljuk. Ultrahang vizsgálatra szoktam azt mondani, egy nagyon-nagyon-nagyon jó szűrővizsgálat, vagy pedig, hogyha egy célzott kérdés van, amihez megfelelő panaszok társulnak, akkor az megnézhető. Ilyen panaszok csak, hogy akkor konkrét példákkal is menjünk végig. Pajzsmirigy diagnosztikában, tehát a pajzsmirigy betegségeire elengedhetetlen, egyszerűen alap, zászlóshajó. Akkor elhangzott a kis csecsemőknél például az ilyen koponya szűrés, veszélyeztetett terheseknél minden, tehát hogyha a gyermeknek valami betegségét feltételezünk, vagy akár szűrő jelleggel, a pici babáknak nagyon szépen megnézhető az agya. Akkor ha tovább megyünk, a hasban ismételten a máj megtekintésére nagyon-nagyon jó, a vesék megtekintésére húgyhólyag, ahogy mondtam, a belek azok néha meg tudnak minket viccelni, mert hogyha valami a bélen belül van, és azt levegő körülöleli, akkor azt már sajnos nem fogjuk látni, tehát akár egy 5 cm-es eltérés is el tud így bújni előlünk. Ezért szokták azt mondani, hogy például a belek vizsgálatára sajnos a vastagbél tükrözés, de vagy akár igaz a gyomor és a gyomor tükrözés. A mellkasban az emlőt ki kell megint külön emelni, emlővizsgálatra nagyon jó, de ne felejtsük el, hogy az emlő egy nagyon csalafinta szerv, itt általában komplex emlődiagnosztikáról beszélünk, tehát itt a mammográfia, ultrahang és akár MR vizsgálatra is szükség lehet, majd arra visszatérünk a későbbiekben az MR technológiára.
Kicsit visszatekintenék a röntgenre, csak amiatt, hogy ugye említettük azt, hogy áldás és átok egyben. Maga a sugárzás azért az terheli a szervezetet. Van-e ennek valamilyen maximális mennyiség egy adott évre vagy időszakra vonatkozóan, vagy mennyit változott egyáltalán az évek alatt, hogy kevesebb sugárral akár már nagyobb hatékonyság elérhető?
Hál' Istennek! Ez változott az évek során, és maga a radiológia szakma is nagyon-nagyon-nagyon odafigyel, hogy mekkora dózist ad le egy adott páciensnek. Mi ezért is inkább azokat a viszonyértékeket szeretjük használni, hogy amúgy az emberek kapnak sugárzást a mindennapokban. Tehát minket minden nap ér valamilyen szinten, mert hogy a bolygónkon mindenféle izotóp van, ami sugárzik, és még a világűrből is jön valamilyen szintű háttérsugárzást, és ezért egy egységnek számít mondjuk, amit mi egy év alatt így a környezetünkből megkapunk, háttérsugárzás. Mindig ehhez viszonyítjuk, hogy kb. Egy vizsgálatnak milyen a sugárterhelése. Egy mellkasröntgen vizsgálatnak, hál' Istennek, kevés. Ezért is nagyon jó szűrővizsgálatra, tudjuk, hogy a TBC szűrésre, meg a munkaalkalmassági szűrés, itt nem kell izgulni, és hál' Istennek a röntgen technológia is fejlődik, a gépek kevesebb sugárral dolgoznak, nem akkora sugárterhelés, de még mindig igenis számolni kell vele, tehát én azt mondom, hogy rá kell bízni magunkat az orvosra, és ő majd figyel erről, de hogyha valaki észreveszi azt, hogy egyik intézmény, másik intézmény, harmadik intézmény, és nem tudnak ezek az intézmények egymásról, akkor nyugodtan megkérdezheti az adott intézményben tartózkodó radiológust, elmondja neki, hogy ő mennyit kapott, és ő pedig szívesen válaszolni fog, hogy ez valószínűleg nem kockázat, az biztos, hogy a nagy sugárterhelés, mikor már mi látjuk, akkor azt már csak akkor engedjük meg, hogyha úgymond egy komoly rizikóbecslés után azt mondjuk, hogy a betegnek sokkal veszélyesebb, hogy elmarad a diagnosztika, nem találjuk meg, hogy mi a baja, mint hogy most azt az adott sugárzást megkapja. Ultrahang esetében például nincs ilyen veszély, hál' Istennek. Úgyhogy ez egy előnyben van. A klasszikus röntgenvizsgálatnál meg hál' Istennek tényleg a technológia fejlődik, sajnos még mindig számolni kell vele, lehet, hogy el fog jönni az az idő. Például, mint új technológiát megemlítenék, hogy a CT-be pont az elmúlt éveknek, amikor ez a röntgencső körbefordul, hát gondolhatjuk is, hogyha egy felvételt csinálunk, vagy néhány felvételt csinálunk, az nem akkora sugár. Viszont ha valami körül körbe fordul már ez a sugárcső, és adja a sugárzást, az egy nagyobb sugár, de például az elmúlt években ez óriási fejlődésen ment át. Most van egy új technológia, egy fotonszámláló CT, ami jelenleg lehet, hogy még a csúcs technológiás CT vizsgálatokhoz képest, amik mindenféle dózis csökkentő rendszerre vannak ellátva, óriási szintben nem, de igenis megint egy lépcsőt ugrottunk, hogy ez kevesebb dózisnak számítson, vagy pedig ami előny, hogy lehet, hogy ugyanannyi dózist adunk le, de egy jobb képet kapunk. És ezen a mérlegen kell egyensúlyozni, és Én csak pozitívan tudok ilyen szempontból jövőre tekinteni, de még mindig sajnos minden nap találkozunk olyannal, hogy igenis a terheléssel számolni kell, plusz ha egy ilyen sugárral készült, tehát CT vagy röntgenvizsgálatról van szó, én azt szoktam mondani, hogy a legnagyobb sugárterhelés az a vizsgálat, ami fölöslegesen készül el. Úgyhogy ezért mondom, hogy mindig egy orvos indikálja, az sokkal jobb. Persze magánszolgáltatóknál észrevegy, mi is tudjuk, bárki bemehet, kérhet egy vizsgálatot, de én előtte azt mondom, hogy akkor kommunikáljon egy kollégával, de akár egy házi orvossal is, és fel fogja világosítani ennek a kockázatairól.
Lehet, hogy itt érdemes akkor arról beszélni, hogy mi határozza meg azt, hogy melyiket választja az adott orvos, hogy röntgenre van szükség, MR-re, CT-re, egy kicsit lehet, hogy ebben tisztázni kell ezeket az információkat.
Próbáljuk úgy megtisztelni, hogy ne legyek azért annyira érthetetlen, mert hogy nekünk ez minden nap gyorsan ez a kérdés felmerül. Minden egyes betegségre van egy ajánlás, hogy minél kevesebb sugárral, vagy minél kevesebb rizikóval, mert ugyanez a témához kapcsolódik, hogyha még szabad, és remélem nem bonyolítom meg annyira a témát, hogy CT vagy akár MR vizsgálatok során is szükség lehet valamilyen érfestő anyagra, kontraszt anyagra, ezt meg is szokták kérdezni a laborban, hogy kapott-e már ilyet korábban, hogy a képminőség javuljon. És mondjuk ki, ezek sem vitamin készítmények, megvan mindennek az orvoslásban a rizikója, tudjuk a gyógyszereknél is, hogy aminek hatása van, sajnos mellékhatása is. Ezért van az, hogy a vizsgálatoknál nagyon fontos, hogy mi a betegnek a panasza, és hogy a beküldő orvosnak, vagy épp a radiológusnak milyen diagnózis juthat eszébe, amelyet mi megpróbálunk megtalálni. Egy végtagi csont törésnél a mai napig nagyon jó egy röntgenvizsgálat. Persze, mindenki dolgozik, én is néztem már el apró törést, tehát, hogy vannak hibák, soha nem is fogjuk tudni valószínűleg kiküszöbölni, de mondjuk azt, hogy egy röntgenvizsgálatnak szinte mindig megtaláljuk ezt az adott törést, és bőven elég rá. És ott jön a kérdés, hogy mi van, hogyha nagyon eltört. Méghozzá úgy eltört, hogy az adott traumatológus, tehát baleseti sebész kollégának ezt valahogy helyre is kéne tennie, és itt akár lépcsőt is ugorhatunk, hogy ő egy röntgen felvételből lehet, hogy nem tudna olyan jól megtervezni egy műtétet, hogy a betegnek ott a funkcióját teljesen visszanyerje, vagy legalábbis kevesebb kockázattal járjon a műtét. Olyankor tovább léphetünk akár egy ilyen CT vizsgálatra, amikor a röntgencső körbefordul, szebb a kép, több képet látunk, akár egy ilyen vizsgálatnál 1000 képet is láthatunk, amit aztán a radiológus végignéz, és abból olyan képeket tud, hogy igen, ő tudja ezen a képen már, hogy hogy fogja betenni a csavart, milyen csavart fog betenni, kell-e más eszköz a rekonstrukció, tehát a helyre állító műtéthez, és akkor arra van szükség. De ezt megint csak egy adott szakmai vagy szakmák közötti megbeszélés alapján érdemes eldönteni. Van olyan kérdés, hogy elhangzott ez a szó, hogy szűrés. Valakinek nincs panasza, csak ki akarunk egy olyan betegséget szűrni, ami a későbbiekben sajnos nagy baj tud okozni. Hát ott megint nem lőhetünk rá nagy sugárral, úgymond, mert hát panasza sincs szegénynek, ki tudja, hogy egyáltalán van-e, és hát ne ártsunk a betegnek, Hippokratészi esküve is benne van. Ilyenkor olyan modalitást kell választani, például egy ultrahang vizsgálat nagyon jó lehet, hogy végignézzük, nincs panasz, ha baj van, akkor tovább lehet lépni, és lehet akár megint csak egy CT vizsgálatot, vagy egy MR vizsgálatot, ami bár nem jár sugárterheléssel. A kontrasztanyagnak lehet rizikója persze. De tegyük hozzá egy pacienst, egy vékony csőbe betesszük, amit nem szoktak szeretni, tehát megint csak nincsenek visszajáró páciensek, akik imádnak, és tegyük hozzá, hogy egy hosszú vizsgálat. Tehát általában vagy bőnegyed órás, vagy bőfél órás, de akár 3-4 órás vizsgálat is lehet, amíg a paciensnek mozdulatlanul egy vékony csőbe kell feküdnie. Tényleg mozdulatlan, mert ha mozdul, akkor még rossz is lesz a képanyag, akkor fölösleges volt. Plusz azért tudjuk, hogy nincs minden épületben MR-gép, nincs minden épületben egy radiológus, aki még ezeket a képeket, ami gyakran 2500 darab kép, tehát hogy 400 kötőjel 2500 kép, amit végig kell nézni. Nincs, aki ezt diagnosztizálja, tehát valamilyen szinten a pácienseket el kell osztani, hogy ki az, aki menjen erre az MR-re, vagy ne menjen erre az MR-vizsgálatra. Tehát visszatérve az alapkérdésre, akár a klinikus, házi orvos és a radiológus, hál' Istennek a közös 6 éves képzésünkön, ezt nekünk elmondják, hogy milyen betegséget, milyen panasz esetén, milyen képalkotót kell választani, amit néha több sugárral jár, de olyat találunk, és olyan szinten lehet belőle terápiát tervezni, hogy ez igenis megérte, és erre odafigyelünk, vagy pedig csak egy olyan vizsgálatot választani, mivel megvan a baj, nem kell tovább menni, nem volt olyan hosszú a várólista, mert hát beszélhetünk a hozzáférhetőségéről is a gépeknek, nagyon hosszan lehet ezen témákról beszélni.
Szerintem itt többen a hallgatók közül megakadhattak magán a számon, hogy 400 kötőjel 2500.
Így van, ezek a képek persze görgethetőek lefel, tehát, hogy én el tudok menni a mellkasába, végig belegörgetek úgymond a mellkasába a betegnek, és azokat a képeket nézem, és igen, ilyen számok vannak. Persze egy 2500 képnél nem minden képen időzünk el, és erre a legjobb példa az MR vizsgálat. Az MR vizsgálat miért ilyen hosszú? Ez egy mágneses rezonancia vizsgálat, egy kicsit kezdjük el. Nem akarok nagyon a fizikába belemenni, mert őszintén szóval az orvosok se értik. Tehát, ha egy fizikus meghallgatná, hogy mi hogy mondjuk, hogy az MR képek hogy készülnek, hát szegények, azt meg inkább visszaadják a diplomájukat, és ők nem akarnak velünk beszélgetni, de hogy mindenre van egy ilyen hipotézis, amit az orvos is meg tud érteni ilyen fizikai kérdésekben, ott egy erős mágneses térbe kerül a páciens, ezért van ebben a csőben. Ott rádiófrekvenciás hullámokat közlünk a beteggel, ez nem káros, hál' Istennek. Se a mágneses tér, sem ezek a rádiófrekvenciás hullámok, ezzel pedig aztán az atommagokat megnézhetjük, mert ezek visszafogják valamilyen szinten ezt az energiát közölni, mi ezt antennákkal felvesszük, és képet tudunk belőle, mindenféle matematikai képletekkel, bődületesen nagy számítógépekkel képezni. És miután megvan az a kép, ez a vizsgálat, ez nem csak abban, hogy egyszer közöljük, hanem itt 45 percen át, mondjuk egy jó hosszú vizsgálat esetében, ha mi a hasat és a kismedencét is meg akarjuk nézni, akkor mindenféle vizsgálatokat csinálunk. Kicsit másképp közöljük ezt az energiát azokkal az atommagokkal, többféle szekvencia készül, ezt úgy is hívjuk, és például ugyanarról a szervről nekem nagyon sokféle jelet kapok, amit aztán én értékelek. Ezből sokféle képből el tudom dönteni, hogy például van-e valamibe zsír, vagy van-e valamibe folyadék. Az a folyadék milyen? Hogyha az a folyadék az éppenséggel, még arra is tudok következtetni, hogy hígabb, vagy sűrűbb, vagy ez a folyadék esetleg genytartalmú-e. Persze, itt mindig van egy találati arányom, hogy vajon nekem mennyire van igazam, de vannak olyan dolgok, hogy az, hogy valamiben van-e zsír, szinte majd 100%-os pontossággal meg tudom mondani. Tehát egy májról, egy ilyen, ez alatt a, mondjuk egy felhasi vizsgálat 30 perces, a májról készül kb. 8-10-12 féle képsorozat, vagy akár több is. Vagy még, ha beadjuk az érfestőanyagot, amit MR vizsgálatban is egy másfajta érfestőanyagot beadhatunk, még az különböző időközökben, hogy az hogy fog nézni, mikor épp a verőerekben tart, mikor a gyűjtőerekben tart, mikor már a szervekbe kiment, és abból is tudok akár funkcionális információra is következtetni. A máj például jól érzi magát, vagy már van olyan ér, ami sajnálatos esetben eldugult, akkor látom, hogy ott már vannak májrészek, amik sajnos nem kapnak annyi vért, és ez is már is megvan egy diagnózis. Tehát így lehet ezekből a nagyszámú képekből aztán egy-egy szervről megfelelő információt és diagnózist kapni.
Éppen azért is kérdeztem, mert hogy magát a diagnózisnak a felállítását, tehát kiértékelését magának az anyagnak, az miért tart olyan sokáig?
Ez visszatérve az előzőkre, nekem azokat a képeket vissza kell, végig kell néznem. Elméletileg az első képtől az utolsóig, a szélét, a közepét, srégan oda-vissza át kell néznem. Tehát ha például készül egy hasi vizsgálat, nekem azon, hogyha az emlőből belóg valami, ami ott nem odavaló, akkor igenis észre kell vennem. És utána, hogy még ezeket a képeket végignéztem, nekem előtte, bocsánat, még mielőtt végignéznem a képeket, mert kezdjük ott, mi a panasza a betegnek? Mik az eddigi laborértékei? Mik az eddigi beavatkozásai? Nagy kihívás tud lenni például egy többször műtött has, amikor már a sebész sajnos bizonyos betegségbe idevart, odavart, átrakott minden, hogy ebben el tudjak utólag igazodni, hogy a betegnek vajon miért hiányzik a beléből egy darab, sajnos a mindennapokban. És hogyha erről nincs dokumentáció, akkor például nagyon nehéz ezt kitalálni, hogy miért hiányzik a betegből valami. Kivették a vesét, vagy eleve kisebb nőtt? Mert hát mindkettő variáció meg lehet. Úgyhogy el kell olvasni a beteg dokumentációt, magát az, hogy a kollega miért küldi a beteget, miért választotta ezt a fajta diagnosztikai eszközt, miért nem ultrahangba küldte, miért nem röntgenben, miért pont MR-ben. Hál' Istennek azért, mert ő is tudja, példa, májban találtunk valamit valamilyen egyéb módon, például ultrahanggal, akkor jelenleg az MR az, ami legjobban meg tudja mondani, hogy vajon mi az. És ezért küldi tovább MR vizsgálatra. Ezeket az információkat én mind elolvastam, utána végre eljutok odáig, hogy megnyissam ezt a 2000 képet, és végignézem szervenként, hogy akkor most ez a máj zsírosabb-e, nem zsíros ez a máj, minden ere megvan-e, azok az erek halmoznak-e, a máj sejtek hogy érzik magukat, normálisan néznek-e ki, és még utána, amit találtak például ultrahanggal is, ami miatt jön a beteg, hogy mi lehet az ott a májba, a végén áttérek erre. Azt megnézem az összes képsorozaton, hogy ebben van-e zsír, nincs zsír benne. Ez most hogy szereti ezt az érfestő anyagot felvenni, leadni, az végig megy rajta, nem megy végig rajta, és a végén megvan a diagnózis a májon belül. De még hát a májban sok minden van, tehát hogy még a csontok is ott vannak, tehát ez sok idő sajnos.
Érintettük az MR-nek a használatát, de mire is jó és mi különbözteti meg a többi képalkotó vizsgálattól?
Az MR vizsgálat, ha szabad ilyet mondom, és a radiológus kollégák, hogyha épp ezt nem hallgatják, vagy nem dobálnak meg érte, valahol szerintem a diagnosztika királynője. Amiben megkülönbözteti viszont a többi dologtól, az, hogy hosszabb a vizsgálat, viszont nagyon pontos információkat tartalmazhat, és nagyon sokféle információt tartalmazhat, és a vizsgálatoknak mindig kell egy jó indikáció, és jó sok klinikai információ. Mert teljesen mást jelenthet más háttéren egy adott betegség, viszont mindenre nagyon célzottan tud válaszolni, amire jó. Tehát például az agyi eltéréseket a legeslegjobban ezzel lehet megítélni. Nagyon sokszor a beteg, például szerencsétlen páciens, ha valami van az agyába, először mivel látunk bele a koponyába, a röntgen ugye árnyékot ad, azzal csak a csontokat tudjuk megnézni, magát az agyállományt nem. Valakinek valami nagy baja van rögtön, és bekerül a sürgősség osztályra, általában CT készül róla, amivel már át tudunk látni a csontokon, nagyon szép képet. Sir Hounsfield nagyon jól megcsinálta, nem tudom hány percen át tapsoltak neki, mikor ezt az első orvosi kongresszuson bemutatta, de vannak olyan információkat, amiket a CT már nem tud megmondani, és ilyenkor lépünk tovább az MR vizsgálatra, és amit már azt sem tud megmondani, akkor a következő lépés sajnos az, hogy azt megnézzük a tévésorozatokban, gyakran látjuk, amikor kiabálták, hogy agybiopszia, agyából mintát kell, ezt amúgy az orvosok nagy része, amíg lehet, próbálja elkerülni, és innentől ez például MR-ből megmondani. De az MR nagyon jó lesz a lágy részekre. Beszélhetünk a nyaki lágy részekről, ami van rajta a csontokra. A csontok belső szerkezetét nagyon-nagyon jól látja. Míg például a CT vizsgálat az a szervetlen szerkezetét nagyon-nagyon jól látja, ha egy csonton belül valami szerves van, akkor azt úgy fogjuk észrevenni, hogy a szervetlen rész csökkent, és az a valami ott megette, vagy pedig a törést is, hogy jól látni könnyen, az, hogyha a szervetlen részen van a repedés. Viszont, hogy mi van benne, megint egy MR egy kisegítőlet. Akkor az ízületeknek a lágy részei, itt a szalagokról beszélhetünk, az ízületi tokról, megint csak az MR-rel nagyon-nagyon szépen látszik, és a hasi szervekre is igaz. Amit viszont nagyon-nagyon kiemelnék, hogy az MR nagyon-nagyon fejlődik a tüdő megítélésében. Pont szerintem egy hónapja kaptam egy konferenciát egy tüdőgyógyász kollégától, hogy én mikorra várom azt, hogy az MR elsődleges képalkotás legyen a mellkasban. Azt mondtam, hogy nem várom, mert jelenleg az a CT-nek, tehát a sugárral járó vizsgálatnak a kenyere, persze mind fejlődik, de én nem érzem, hogy ezt most nagyon várni kellene, mert hogy például a mellkasban a CT vizsgálattal, hát Istennek olyan alacsonyabb dózisokkal tudunk annyival jobb képet látni, hogy a mindennapi rutinban ez nagy segítség nekünk. Az MR-re a lágy részekben megfelelő diagnosztika legtöbb esetben, megfelelő indikációval és nagyon jó kérdéssel. Én mindenkit óva intenék attól, hogy lehet ilyeneket, hogy teljes testemer. Nem csoda, hogy a felhasról mondjuk elkészül ez a 1000 valamennyi, akár 2000 kép. Ezt, hogyha az egész testre végig szoroznánk, hát akkor egy radiológus egy műszakba egy ember tudna végignézni, hát ez társadalmi szinten megoldhatatlan. Mégis vannak ezek a teljes testemerek, ezek mind ilyen szűrésként vannak, ezt úgy kell elképzelni, hogy én kiválogatok pár ilyen képet minden régióból, és reménykedek, hogy találok rajta valamit, és akkor utána meg arra aztán lehet egy célzott vizsgálatot. Én azt mondom, az MR az akkor a legjobb, ha valamire van egy gyanunk, egy nagyon konkrét kérdésünk van, mi azt a májat, azt a vesét, azt a hasnyálmirigyet, azt a garat eltérést, azt az agyi eltérést, azt az ízületi eltérés érdekel minket jobban, és arra az egy kisebb területről nagyon sok képet csinálunk, és abból egy megfelelő diagnózis született, ami segíti a klinikust vagy a terápiás szakembert.
Említette, hogy lehet kontrasztanyagot használni. Mi határozza meg, hogy kell-e a kontrasztanyag, vagy nem?
Erre megint rengeteg protokoll van, és itt megint mérlegelünk. A kontrasztanyag, mondtam, hogy nem vitamin. Mikor használjuk mégis? Amikor olyan diagnosztikai szükséglet, hogy tudjuk, hogy ezt megéri beadni. Nem kell megadni az esetek legnagyobb, tényleg nagyon nagy százalékába. Semmilyen panaszt nem fog okozni. Persze a paciens panaszkodhat, hogy vizelésingere van közve, elöntött a forróság, akár még hány ingere is lehet tőle, tehát hogy nem jó érzés, de ez általában jön, megy, abban a pár másodpercben, amíg megadjuk a kontrasztanyagot, van ez a kellemetlenség. Ilyenkor hát előre mindig elmondjuk, hogy készüljön fel erre a furcsa érzésekre az érfestőanyag során, hogy ne mozdulj el ezeket a vizsgálatokat, se a CT vizsgálatot, se az MR vizsgálatot, mert amint elmozgatja, akkor lehet, hogy olyan értékeltetlen lesz a kép, hogy mi fölöslegesen adtuk be ezt az anyagot. De ezek az anyagok bizonyos eltérések pontosabb megítéléséhez szükségesek. Külön mondhatjuk például a CT-t és az MR-t, de amúgy még ultrahangvizsgálat során is van kontrasztanyag, az a legkevésbé káros, mert ott kis zsírcseppekbe vannak levegő buborékok belecsomagolva, és azt fogja az ultrahang nagyon jól látni, és így akár bizonyos eltéréseknek a keringéséről, vagy gyermekeknél alkalmazzák a húgyhólyag feltöltésére, és ha az visszamegy a húgyvezetékbe, akkor az egy rendellenesség, és ennek a megítélésére, hogy itt kell-e műtétileg ezzel javítani, de akkor, tehát ez a legkisebb rizikójú, de megemlítettük. CT vizsgálat során a sugár sok irányból árnyékot vet, és ebből számolunk. Ez nehéz, mert hogy árnyékot akár ugyanolyat vethet a máj is, az izom is, és a végén ugyanannyira a mi szemünknek szürkén fogja felvetíteni a gép, és nem tudjuk megmondani, hogy például abban a májban van egy más tulajdonságokkal bíró terület, hogyha az úgy döntően majdnem ugyanúgy néz ki. Nem tudunk róla így nyilatkozni. Ezért adjuk ezeket az érfestőanyagokat, a kontraszt anyagokat, amik a nevükből is adódóan a maga a kép kontrasztját fogja javítani, hogy bizonyos struktúrákat meg tudjunk egymástól különböztetni, kontrasztosabban látjuk. Ezekre akkor van szükség, hogyha nem győzöm hangsúlyozni, hogyha megfelelő orvosi indikáció van rá. Például, ha az ereknek a belsét akarjuk szépen látni, akkor érfestőanyag, kontrasztanyagra lesz szükség. Ha a csontokat, vagy akár csak a tüdő alapszerkezetét akarjuk látni, akkor nincs szükség, mert például a tüdőben mi van? Levegő és nagyon kevés lágyrész. És minket az érdekel, hogy ez a nagyon kevés lágyrész, ez hogy milyen változásokat mutat, ehhez nem kell kontrasztanyag. De ha például valakinek egy tüdőembólia, tehát egy vérrög szalad el a tüdőkbe futó verőereibe, egy nagyon komoly, veszélyes állapot, akkor erre egy ilyen natív, tehát kontrasztanyag nélküli CT vizsgálat nem lesz elég. Ilyenkor jön a kollega, és hív minket, hogy nekünk az a feladatunk, hogy kimutassuk, hogy van-e vérrög ebben a tüdőverőérbe, akkor mi tudjuk, hogy kontrasztanyagot kell adnunk, mert az ér belseje fog minket érdekelni.
Azt gondolom, hogy a röntgen talán, ami a legkevésbé, vagy az ultrahang, ami megijeszti a pacienseket, de a CT és az MR az okozhat egy kis stresszt a betegekben. A CT vizsgálatok, nem kérdezek ilyen számokat, hogy hanyad része esetleg nem valósul meg pánik miatt, vagy nem tudják végigvinni ezeket, de elő szokott-e fordulni?
Persze, előfordul. Először is a betegnek bele kell egyezni a vizsgálatba. Nagyon fontos, hogy amennyiben ő nem egyezik bele, akkor nekem nincsen jogom sugárt alkalmazni, tehát ő visszautasíthatja a vizsgálatot. Ilyenkor mi beszélünk a pacienssel, és próbáljuk elmondani, hogy mi a hátránya, ha ez a vizsgálat nem valósul meg. Ez döntően általában a kontrasztanyagtól ilyennek meg. A CT vizsgálat, mint alap CT vizsgálat, fél évente egy páciens érdeklődik, hogy most ez a sugár neki ártalmas-e vagy nem. Az tényleg kevesebb. A kontrasztanyagtól viszont nagyon erős félelem van a társadalomban. Hát ezzel a sok média lehetőséggel, tehát mindenki a saját akár tragédiáját eljuthatja, akár pletykákból értesülhet, akár mindenféle nem biztos, hogy valós háttérinformációból dolgozhat, és ez alapján állapíthatják, hogy most fél vagy nem fél. A kontrasztanyag viszont nagyon gyakori, hogy a páciens nem egyezik bele. Ezt néha nagyon nehéz kideríteni, hogy jogos a félelem, vagy nem jogos a félelem. A kontrasztanyagoknak egy nagy hátránya van, de hogy beszélgessünk konkrétumosan, mennyit beszéltem róla, az pedig az, hogy potenciálisan allergizálhat. És hasonló allergiás reakciót alakíthat ki, mint például egy darázs vagy mély csípés egy adott személyben, aki allergiás le. Sajnos a mai napig értesülhetünk olyan esetekről, hogy mély csípésben nem tudták azt az allergiás reakciót uralni, vagy egyéb ilyen allergizáló anyagok esetében, és akár tragédiával végződnek az ilyen esetek, és sajnos a kontrasztanyagban is megvan ez a lehetőség, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon alacsony ez az esély, döntően akkor számítunk rá, ha ez a paciens már korábban kapott kontrasztanyagot, tehát a szervezet már úgy készül, hogy erre egy allergiás reakció van. Nagyon ritka, hogy valaki életébe először kapjon, és az ő szervezete úgy értelmezze, hogy egy egyéb dolog, amire allergiás, ahhoz nagyon hasonlít, és ugyanaz az allergiás reakció felépül, de sajnos ilyen is van. Itt például kitérjünk megint egy fontos témára, a CT kontrasztanyagok jódalapúak. Mind, amit a napi rutinban alkalmazunk, mind jódalapú kontrasztanyagok, ebben egy nem ionizált jód van, és ez fogja létrehozni azt, hogy mi jobb kontraszt felbontást lássunk. A betegek nagy része jódallergiás. Tegyük hozzá, hogy aki jódallergiás, annak nagyobb az esélye, hogy a szervezet hasonlóan értelmezze ezt a jódot, mint a felületi jódot, amit rákennek, és amit az a reakció volt, de nem ugyanaz. Tehát nagyobb az esélye, hogy ő allergiás legyen rá, de például, hogyha az embernek azon múlik, hogy most azt az érelzáródást kimutatjuk-e vagy nem, akkor igenis dönthet úgy az orvos csapat, ezért hívják relatív kontraindikációnak, hogy itt most senkit nem érdekel, hogy jódallergiás, megvan az esély annak, hogy a szervezetét nem fogja zavarni ez a jódos kontrasztanyag, mert ez a jódos kontrasztanyag másképp viselkedik, mint az a jód, amit a sebre kenünk, és mégis ez a vizsgálat elkészül. Persze, itt, hogy is mondjam, mindig egy rizikóbecslésre van szükség. és a kontrasztanyagtól, és emiatt a félelem miatt nagyon sokan nem egyeznek bele. Tegyük hozzá, hogy akinek korábban sajnos előfordult ilyen kontrasztanyagra az allergiája, mi sem ajánljuk, hogy itt ezzel bárki próbálkozzon, olyankor alternatív diagnosztikai eszközök irányába kell nézni. Például még mindig szóba jöhet az MR-vizsgálat, ami másfajta gadolinium, tehát egy más anyagot használó ilyen érfestőanyagot alkalmaz, és viszont ott a keresztreakció, tehát hogy ő a jódos kontrasztanyagra is, és erre a gadoliniumos kontrasztanyagra is allergiás legyen, az már megint bődületesen alacsony, tehát neki még mindig van egy alternatív diagnosztikai eszköz, amivel tovább haladhatunk. És a CT vizsgálatnál a legtöbb páciens a kontrasztanyagba nem szokott beleegyezni. Vannak olyan kérdések, amihez nem kell. Egy vesekövet keresünk, és például ultrahanggal azt látjuk, hogy sok van, nem tudjuk eldönteni, hogy a húgyvezetékbe kimente már, vagy éppenséggel itt az urológus akar egy olyan terápiát, hogy ezt a követ el akarja távolítani, mekkora ez a kő pontosan ő neki. Nagyon szüksége van ezekre az információkra, akár még olyat is megnézhetünk CT vizsgálatnál, hogy milyen kemény ez a kő, hogyha mi ezt egy testen kívüli ultrahangos lökésterápia, az a kőrobbantás, vagy ahogy a páciensek beszélnek, hogy kőzúzásra megyek, ilyenre van szükség, az is megjósolható, hogy ez a kő vajon egy ilyentől összetörik-e, mert keményebb, vagy lágyabb. És ilyenkor elkészül a CT vizsgálat, ott nincs szükség jódos kontrasztanyagra. Ha már attól félünk, hogy a betegnek valamilyen anatómiai variációja van, ami miatt ezek a kövek kialakulnak, és ezt az urológus megpróbálja megoldani, akkor már szükség van kontrasztanyagra, mert nem a kő érdekelés a körülbelüli helyzete a vesén belül, hanem hogy milyen variációi vannak, hogy fut a húgyvezeték pontosabban, annak van-e fali megvastagodása, mert akkor megint más betegségcsoportra kell gondolni, olyankor viszont már szükség van ezekre a kontraszt anyagokra.
Azt gondolom, hogy eltérhet a metodika a felnőttek és a gyerekek esetében. Mi a helyzet akkor, hogyha a gyerekeknek van szüksége ilyen vizsgálatokra, és itt most a CT-re és az MR-re gondolok?
Igen, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Mondtam, hogy most már azért kevesebb sugárral dolgozunk, de gyermekeknél még a kevés sugarat se szeretjük. Röntgeneknél tényleg nem fog ártani. Az, hogy egy gyermek CT vizsgálatra kerüljön, akkor tényleg olyan indikáció kell, tehát egy olyan felvetés, egy olyan ajánlás a klinikus része, hogy készüljön a diagnosztika, amit komolyan mérlegeltünk, és azt várjuk, hogy ez a CT vizsgálat meg fogja találni a betegséget, meg fogja találni a problémát, és aztán a terápia megkezdődhet, tehát itt nagyon komoly indikációról van szó. Egyre kevesebb sugárral dolgoznak a CT-k, de vegyük úgy, hogy potenciálisan egy kisgyermek az élete során vajon mennyi sugarat fog még kapni? Vajon mi lesz 20 év múlva? Nem akarok csúnyát mondani, de egy nyugdíjasban szívesebben adunk le sugarat, mert tudjuk, hogy az ő élete során attól nem fog panaszt okozni, és egy boldog élete lesz, és neki sokkal fontosabb, hogy gyorsan megtaláljuk a baját. Egy gyermeknél már ez egy sokkal rizikósabb kérdés, úgyhogy a gyermekeknél csak ha megfelelő indikáció van, akkor készítünk CT vizsgálatot. Itt általában mindig beszél a klinikus és a radiológus egymással, van-e alternatív lehetőség, például akár az MR, ami nem jár sugárral, elhangzott. De mi a gond az MR-rel? Az MR-be 20-30-40 percen át mozdulatlanul kell feküdni. ehhez a páciensnek, és főképp a gyermeknek elég érettnek kell lennie. Persze itt van lehetőség, hogy a szülő bemenjen egy MR vizsgálat során, sőt, örülni szoktunk neki, hogyha bemegy a szülő, és nyugtatja a gyermeket, de elképzelhetjük, hogy egy 3 éves gyermek nagyon-nagyon-nagyon kora éretnek kell lennie, nagyon nyugodt pszichével kell ahhoz rendelkeznie, hogy ő ezt végig feküdje még akár az anyja, apja mellett is, ott maga az MR csőben. Ezért van például babáknál, lehet, hogy maga sugárral nem fog járni az MR vizsgálat, de altatni kell őket. Egy altatás pedig mindig kockázattal jár, mert hát ha valamit adunk a szervezetbe, annak mindig lehet hatása és mellékhatása. Úgyhogy a szeletképalkotók, ahova a CT és az MR vizsgálat sorolható, igenis gyermek esetében az alkalmazása nagyon nagy körültekintést igényel.
Egyébként mennyire szoktak az esetek nagy részében együttműködőek lenni a gyerekek?
Személye válogatja. Mint ahogy van elevenebb gyerek, huncutabb gyerek, nagyon együttműködő, nyugodt gyermek függvénye. Tegyük hozzá, hogy 7-8 éves gyermekek, hogyha ott van a szülő, még bátorságok levelet is szoktunk adni, mert tényleg felnőttek ki tudnak ugrani az MR-gépből, ami egy szűk cső. Tehát, és van olyan gyermek, aki igenis 8 évesen végig tudja türelmesen feküdni azt a fél órát, úgyhogy nem vakarja meg az orrát, nem mondja azt, hogy anya, én már haza akarok menni, vagy Gyurikával akarok focizni, és nem akarok itt feküdni. Tehát végig szokták feküdni, akár fiatalabb gyermek is, de hát mondjuk azt, hogy mindig rizikó, tehát mindig van egy ilyen kis gombóc érzés a torkunkban, hogy vajon a gyermek végig fogja feküdni nyugodtan. Altatni nem jó a gyermeket, ott megint csak olyan indikáció kell. Pici gyermekekben egy MR vizsgálatnál, hogy ott elengedhetetlen legyen a diagnosztika, és ezért legyen szükség erre a fajta altatásra.
Érdemes talán a betegutakról is beszélni, hogy szeretnek az emberek öndiagnosztikát végezni magukon, és ezáltal olyan cél irányosan elmenni egy adott szakrendelésre, orvoshoz, magánrendelésekre, ahol megkapják azt a fajta vizsgálatot, amit ők szeretnének, de azért ennek van egy protokolláris útja.
Így van, hogyha bárki szeretne magáról bármilyen diagnosztikai képalkotót csináltatni, én azt mondom, hogy első körben bizalommal forduljon a házi orvos felé. A házi orvosok tudása szerteágazó. Ők, akik az egészség az alapellátásba próbálják összetartani, mint a kórházi rendszert, mint egy betegekkel, mint a páciensekkel egy kapcsolatot tartanak. Ők, ha kell, meg tudják a kollégákat is kérdezni, hogy mi mit ajánlunk. Én nagyon ajánlom minden orvos kollégának, nem csak a házi orvosoknak, hogy bátran csörögjenek ránk, ott ülünk a monitor mögött legtöbbször, tehát nem is baj, hogyha egy kis emberi kontaktust kapunk, és bátran kérdezzenek, és mi, én azt szoktam mondani, hogy legyen egy iránydiagnózis, mert arra akár a legkönnyebben mi tudunk segíteni, hogy milyen képalkotó vizsgálatot válasszanak, de mondom, legtöbbször a házi orvos tudni szokta. Akkor beszéljünk a realitásról. Néha a páciens úgy érzi, hogy ez a képalkotó vizsgálathoz nem jut időbe be. Jelenleg van Magyarországon rendszer arra, hogyha nagy bajról van szó, akkor ők korábban 2 héten belül bejutnak. Persze itt mindig beszélünk a realitásokról, mindig lehet 1-2 hét csúszás ebbe. Tegyük az, hogy ezekben a betegségben, például a daganatos megbetegítésekről beszélek, nem 1-2 hét lesz, ami a bármilyen szinten sorsfordító lesz, a daganatok nem 2 nap alatt nőnek oda. És nem is 2 nap alatt szokták. Ha valakinek pedig véletlenül fedeznek fel valamit, hát ugyanúgy lehet valakiben nem véletlenül is felfedezni. Erre vannak a különböző szűrőprogramok, amiknek az a lényege, hogy kevesebb sugárral, vagy akár sugár nélkül ezeket a betegségeket kiszűrjük. Amúgy meg mindenki forduljon, hogyha panasza van, bátran a házi orvoshoz, vagy pedig a szakrendelői rendszerhez, és kérdezze meg a véleményt. Nagyon nehéz néha a pácienseket megnyugtatni, és ők szaladnak rögtön a diagnosztikára, várják a diagnosztikát, a megoldást. Én mindenkit próbálnék távol tartani attól, hogy önmaguk az internetes információk alapján válasszanak modalitást maguknak. Sajnos ez a trend. És a magánintézmények pedig meg is csinálják teljesen jogosan, mert amúgy ők meg teljesen jogosan mondják azt, hogy ők sokkal hamarabb abban az esetben, ha tényleg van betegség, megtalálták, és akár ezzel valakinek az életét megmentették. Én azt kérem, hogy bárhogy dönt a paciens előtte, a házi orvost is akár, vagy orvos ismerősét kérdezzem meg, hogy miről a szakmai véleménye. Az egyik, hogy ne ártsunk.
Doktor úr, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Én köszönöm a meghívást.
Kedves hallgatóink, mai egészségügyi műsorunk vendége ez alkalommal dr. Fejér Bence, az Egri Markot Ferenc Kórház radiológus főorvosa volt. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Berecz Renáta, a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikai munkatársak Somogyi Márton, valamint Tompos Péter nevében is. A műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották, a viszont hallásra. Most elhangzott adásunkat holnap este 22 óra 5 perctől megismételjük.